Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 77. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 77. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Istenhez az én szómat. Elfoglalva a 164. dicséretünket énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 164. dicséretünk 3 versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 33. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok úr olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és feleletek az Isten felé való háládatosságunkról szóló nagy fejezetből valók, azon belül is a 10 parancsolat fog elhangozni közöttünk többek között.
Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? 2 részből. Az óembernek megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek a jó cselekedetek? Csak is azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint, az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. Hogyan szól Isten törvénye? Ezeket mondja Isten. Első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem azokkal, ezer íziglen, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába neved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteld. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. 5. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened árt neked. 6. parancsolat. Ne ölj. 7. parancsolat, ne paráználkodjál. 8. parancsolat, ne lopj. 9. parancsolat, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. 10. parancsolat, ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyeljünk, amely Márk evangéliumának 5. fejezetéből szól hozzánk. Márk evangéliumának 5. fejezetéből, a 21. verstől a 43. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tenger partjánál maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, és meggyógyul, és életben marad. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett, amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolon körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy. Én senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan megadta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, azután szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon mi rajtunk, akik igéjét hallgatjuk és hirdetjük, és adja nekünk, hogy személyes üzenetét megérthessük, szívünkbe fogadhassuk. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és könyörögjünk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert a Zsoltárossal együtt mi is fölemelhetjük szavunkat te hozzád. Kiálthatunk te hozzád, szájunkra vehetjük a te felséges és nagy nevedet, tisztelettel, alázattal és bűnbánattal, és kérhetjük a te áldó jelenlétedet. Nem azért, mert erre kiérdemesülnénk, hanem azért, mert te elküldted fiadat ebbe a világba, hogy általa út készüljön a te hatalmasságodból, dicsőségedből, szentségedből hozzánk bűnös emberekhez. Ezért ő általa és ő érette jövünk most is a te szent színed elé, és megszólítunk téged azzal a hittel és azzal a bizalommal, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és nem vonod meg tőlünk azt, amire leginkább szükségünk van. Engedd is, Urunk, hogy a te jelenlétedben, elengedve mindenféle elképzelésünket múltról, jelenről és eljövendőről, hadd tudjuk megragadni azt, amire te tanítasz, amit te mondasz el nekünk. Hiszen te nálad vannak az örök életnek beszédei. És nincs nagyobb kincs annál, mintha ezeket a beszédeket megértjük, és szívünkbe zárjuk. Légy segítségül nekünk ebben, légy könyörülettel és irgalommal hozzánk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük az 512. dicséretünk első versét, tovább folytatva imádságunkat. Az 512. dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram! Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 5. fejezetéből, a 36. versből olvasom. Márk evangéliumának 5. fejezetében, a 36. versben ezeket találjuk megírva. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: ne félj, csak higgy. Kedves testvéreim, Máté evangéliuma vezet bennünket Jézus élet történetének követésében, és mutatja be nekünk megváltó földi életét, pályáját, és vezet el bennünket egészen az ő kereszthaláláig és feltámadásáig, mennybe meneteléig. Ezen az úton, amelyet Jézus Krisztus itt a földön bejárt, és amelynek a célja, ami megváltásunk volt Isten dicsőségére, sokféle emberrel találkozott Jézus. Azon csodálkozunk, hogy miközben ezek az emberek nagyon különbözőek voltak, akár úgy is, mint férfiak és nők, vagy éppen gyermekek, fiatalok és öregek, tehetősek vagy szegények, Jézus ugyanezt tette velük. Ugyanazt tette velük. Mindegyiküket egy irányba tanácsolta, vezette és igazgatta. Annak a két embernek, aki most Jézus Krisztushoz jött, és akikről itt ezekben a sorokban olvasunk, történetekben olvasunk, valójában túl sok köze nem lehetett egymáshoz. Olvasunk egy zsinagógai elöljáróról, aki nem a rabbi volt, hanem a zsinagógáknak, mondjuk így mai fogalommal, egyfajta gondnoka. Adminisztratív feladatai voltak, a zsinagógának a rendjét kellett fenntartania, nem a tanítással foglalkozott, hanem azzal, hogy a tanítás jó végbe mehessen. A másik személy, akivel Jézus találkozik ezekben a percekben, egy beteg asszony. Egy beteg asszony, aki igen régóta szenved már betegségében, és ez a betegség feltehetőleg nyilvánvaló, mert az ilyen beteg embereknek a betegségüket nyilvánvalóvá kellett tenni, hiszen a betegség Izraelben tisztátalanná tette a beteg embereket. És ezért ők az egészségesek közösségében nem mozoghattak úgy, mint mások. Ez az asszony feltehetőleg egy kiközösített ember volt. Ott van egy elismert, ismert személy, akit mindenki tisztel, és ott van egy asszony, aki talán megvetett, akinek bujkálnia kell, aki maga nem keresi, mert nem is keresheti a betegsége véget, a közösséget másokkal. Különböző emberek ezek, akikről azt gondolhatnánk, hogy különböző dolgokat kell, hogy kapjanak Jézustól. És Jézus mégis egyformán bánik velük. Testvérek, a történetünknek ez a motívuma rögtön emlékeztet bennünket arra, hogy hajlamosak vagyunk mi magunkat is úgy kezelni és úgy láttatni, mint akik annyira egyediek vagyunk, hogy velünk az Isten másképpen kell, hogy bánjon, mint másokkal. Egy olyan világban élünk, ahol minden gyerek különleges, mindenki egyedi akar lenni, és ez sokszor az Istennel való kapcsolatunkra is rávetül, hogy mi nem akarjuk azt, hogy az Isten úgy bánjon velünk, mint másokkal. De fontoljátok meg, miután ezt a történetet magyarázom, hogy nem úgy van-e, hogy ez egy hamis elvárás a részünkről. És az Isten talán pontosan ugyanazt akarja velünk tenni, mint azzal a másikkal is, pontosan ugyanarra felé igazgat és vezet bennünket, mert ő tudja leginkább azt, hogy mire van szükségünk. Nem vagyunk egyformák, akik ide jövünk, nem egyforma a mi nemünk, az életkorunk, az élettapasztalatunk, a származásunk, az életutunk, de Isten mégis egy irányba terelget bennünket. Így vizsgáljuk tovább ennek a történetnek az üzenetét, és kiemelek előttetek három dolgot, ami talán annyira nyilvánvaló előttünk, hogy éppen a nyilvánvalóság miatt átsiklunk felettük e történetet olvasva. Az első dolog, amit szívetekre helyezek, az az, hogy bárhonnan is jönnek Jézushoz azok, akik őt keresik, Jézus ura annak a helyzetnek, amiből hozzá fordulnak. Ismeri azokat az élethelyzeteket, ahonnan őt ezek az emberek megkeresik, de még többet látunk, azt látjuk, hogy Jézus ura is azoknak az élethelyzeteknek, ahonnan ezek az emberek végül is hozzá érkeznek. Látunk ebben a történetben olyanokat, akik a hozzáérkezők, az asszony és a zsinagógai elöljáró élete körül ott vannak, rálátnak ezeknek az embereknek az életére, de nem urai annak, ami ezeknek az embereknek az életébe történik. Ott van az idő. Hallunk arról, hogy ez az asszony 12 éve szenved az ő betegségében. Ott van a pénz. Azt olvassuk, hogy minden vagyonát ráköltötte már arra, hogy meggyógyuljon. Orvosoknál kereste a gyógyulást, de nem találta meg. Ott vannak az orvosok. Valószínűleg, ha sok pénze volt, azokhoz mehetett, akik jó nevű orvosok voltak. Ismert és elismert gyógyítók, de nem tudtak rajta segíteni. Jairus háza körül ott van egy halom ember, akik talán azért vannak ott, hogy imádkozzanak ezért a leánykáért, hogy tegyenek érte valamit, de amikor a leányka meghal, akkor hirtelen jajveszékelő közösségé változnak, akik ott kiabálnak, ott jajonganak, síratják a kislányt, síratják a szülőket, de nem urai annak, ami ott végbe megy. Testvérek, amikor olvassuk ezt a történetet, akkor a látszat szerint azt mondhatjuk, úgy néz ki, mintha Jézus sem volna ura a helyzetnek. Mintha ő sem állna a helyzet magaslatán. Hiszen azt olvassuk, hogy eljön hozzá ez a zsinagógai elöljáró, és jelzi neki azt, hogy a kisleánya halálán van. És amit mi ilyenkor megszoktunk, a mi világunkban különösképpen is, az az, hogy fölemeljük a telefont, oda szólunk az ügyeletre, azok értesítik a mentőket, valahol valaki beugrik egy autóba, bekapcsolja a motort, a szirénát, és mint az őrült, vágtat a helyszínre, és akik körülötte vannak utat és teret adnak neki, hogy odaérhessen az orvos, a gyógyulás, az első segély. Amikor ez nem történik meg, akkor mi emberek felszoktuk magunkat szívni. És azt mondjuk, hol van már az orvos? Hát nem tudják, hogy itt kellene lenniük? Miért nem érkeztek már meg? Jézusnak szól ez az ember, azt mondja, a kisleányom halálán van, és mintha Jézus nem volna ura teljesen ennek a helyzetnek. Hiszen elindul ő, de nem olvassuk azt, hogy elkezdene futni, nem olvassuk azt, hogy előre küldeni a tanítványokat, hogy hesegessék ott el az embereket, tegyenek rendet, hogy mire érkezik, addigra ott elő legyen készítve a terep. Sőt, mintha a sors is összeesküdne az ellen, hogy Jézus odaérkezhessen időben. Mert azt olvassuk, hogy miközben megy, és egy sokaság követi őt, meg nyilván akadályozza is őt abba, hogy ő gyorsan odaérjen. Ott a tömegben jön ez az asszony, aki szintén szenvedő, de nem halálos, nincs életveszélyes helyzetben, ő már 12 éve ebben a helyzetben van, de pont most jut az eszébe az, hogy ő Jézust megérintse. Pont most kell ennek megtörténni, mikor Jézusnak sietnie kellene. És aztán, mire Jézus a házhoz ér, közlik vele, hogy elkéstél. Még el sem ér a házig, már jönnek előre a hírhozók, nem kell fáradni a Jézusnak. Elkésett. Testvéreim, úgy tűnik, mintha Jézus nem volna ura annak a helyzetnek, amiben most ő belekeveredett. De mindenkinek látnia és tapasztalnia kell azt, ott Jézus körül abban a nagy tömegben, hogy Jézus végtelenül békés és nyugodt. Jézus nem ragadta magával a kapkodás, a pánik, a jaj elkések, jaj lemaradok hangulata, hanem békés és nyugodt. Miért van ez? Azért, testvérek, mert Jézus tisztában van azzal, ami történik. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy ura a helyzetnek. Mindenki más, aki ott volt korábban, meg ott van Jézus mellett, csak leköveti az eseményeket. Látja és tudomásul veszi. Ezek az emberek nem látják valójában a jövőt. De Jézus látja nem csak a jelent, hanem látja a jövőt is. Ura a helyzetnek, és ezért végtelenül békés. Nem hagyja azt, hogy az emberek idegessége, az emberek véleménye és látása eluralkodjon rajta. Testvérem, jó, ha tudod, hogy annak a helyzetnek, amit te olyan nagyon különlegesnek és egyeninek gondolsz, ami a te saját élethelyzeted, annak is ura Jézus Krisztus. annak is Ura Jézus Krisztus. Ismeri azt a helyzetet, amiből te hozzájössz és hozzáfordulsz, és hirdetem neked azt, hogy uralja is azt a helyzetet. Sokan vannak körülöttünk, akik csak lekövetik azt, ami velünk történik. Vannak kedves barátaink, vannak emberek, akik látják a mi életünket, de csak annyit látnak belőle, ami a szemük előtt van. Vannak ügyes orvosok, akik magyarázzák a múltból a jelent, de nem tudják a jövőt. És nem urai a helyzetnek, és adott pillanatban esetleg a te beteg ágyad mellett is szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy mi innentől kezdve nem tudunk mit csinálni. De tudjad azt, hogy az a Jézus, akiről prédikálok, akit hirdetek, akiről olvasunk ezekben a történetekben, nem csak ismerője, de ura is annak az élethelyzetnek, amiben te vagy. Mi sokszor bepánikolunk. Mi sokszor neki keseredünk. Mi sokszor azt mondjuk még az Istennek is, hogy elkésett. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy esetleg Jézusnak is azt mondjuk, hogy a sors közbelépett. És Jézus, te nem voltál sehol. Mi hajlamosak vagyunk azt mondani időnként legyintve, hogy na, innentől már imádkozni se érdemes. De tudd meg és vedd a szívedbe azt, hogy Jézus ura a te élethelyzetednek is, amiből hozzájössz. Ismerője nem csak a múltadnak, nem csak a jelenednek, hanem a jövődnek is. És ez meg kell, hogy nyugtasson bennünket, testvérek, mert ha mi bepánikolunk is, ha mi aggódunk is, ha mi hitetlenkedünk is, Jézus mindig békés marad. És ezzel szeretnélek benneteket arra is inteni, hogy nem kell Jézus előtt sohasem drámáznunk. Mert mi időnként szeretünk Jézus előtt drámákat előadni. Szeretünk sírni ott, ahol nem kellene még sírni. De úgy gondoljuk, hogy ez az Urat jobban meghatja. Akkor talán már jobban siet. Akkor majd talán nem fog elkésni. Ne drámázzál az Úr előtt. Gyere oda a te őszinte kéréseddel, szívednek vágyaival. Mondd el neki azt, amire szükséged van, és bízzál benne, hogy ő ismeri azt a helyzetet jobban te nálad, amiből jössz, és ismeri a te jövődet is, ami felé tartasz. És ha ő nem drámázik, ha ő békés és nyugodt, akkor te, ha hiszel benne, legyél szintén békés és nyugodt. Miért? Miért prédikálom én ezt nektek, és miért mondom én ezt? Azért, testvérek, mert ennek a történetnek van egy második motívuma, amiről szintén szólok közöttetek, ami mellett hajlamosak vagyunk átsiklani. Ez pedig az, hogy Jézus nem csak megszüli az ő lelke által ezekben az emberekben a hitet és a bizalmat arra, hogy hozzájöjjenek, hanem erősíti, gyámolítja, hadd mondjam így a hasonlattal él, hogy fel is neveli ezt a hitet ezekben az emberekben. Legelőször is hadd mondjam nektek azt, hogy az igaz hitnek az eredője a Szentírás kijelentése szerint, Isten igéje szerint maga Isten. Nincsen úgy, hogy valaki olyan bizalomra jut Istennel, igaz hitre jut Istennel szemben csak úgy magától. A hit nem az ember alkatrésze, nem az ember képessége, hanem azt mondja nekünk a Szentírás, hogy az Isten kegyelmes munkája bennünk. Így tanítja Pál apostol az Efézus 2:8-ban, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Arra emlékezteti az apostol az egykori gyülekezetet, hogy az ő megmaradásuk, megtartatásuk hitáltal van, és ez a hit, ez nem olyan hit, mint amivel elhisszük, hogy az alma alma, a körte meg körte, hogy majd jönni fog a busz, ha kiállok a megállóba, mert ki van írva a papírra. Ez is hit, csak ez nem igaz hit, nem üdvösséges hit. Pál azt mondja, hogy az igaz hit, az nekünk nem képességünk. Az Isten kegyelméből adatik meg nekünk, ez Isten ajándéka. Azaz úgy van ez, ahogy mondtam, Isten szüli a hitet az ő lelke által bennünk. De nem csak megszüli ezt a hitet Isten bennünk, hanem fel is neveli. Mert a hit természete szerint képes a növekedésre. A növekedésre. Az egyre mélyebb kapcsolatra Istennel. És ennek a kulcsa megint nem csak én vagyok, vagy te, hanem Isten. Aki neveli, vagy egy szójátékkal ígérve, növeli a mi hitünket. Azt olvassuk, hogy miután ez az asszony úgy gondolja magába, hogy elég, ha megérintem Jézust, nem magától jön a gondolat, Isten lelke ébresztette benne. Hát ő már sok orvosnál próbálkozott, neki arra volt első renden hite, hogy fizetek, és jöjjön a gyógyulás, de nem jött. Most eszébe jut ez, mert Isten lelke indítja ezt az asszonyt, menjél Jézushoz. Megérinti Jézust, meggyógyul Jézus ura a helyzetnek, mit olvastunk, majd vegyétek otthon elő újra a Szentírást. Jézus keresi az asszonyt. Senki nem tudja, hogy kiért Jézushoz, de Jézus tudja, nem csak azt, hogy erő áradt ki belőle, és valaki meggyógyult. Itt azt olvasjuk Márk evangéliumában, hogy Jézus keresi az asszonyt, mert ő tudja, hogy ki az, akinek az élet helyzete most megváltozott. És mit olvasunk? Ez az asszony remegve jön elő. Miért jön remegve elő? Meggyógyult, nem? Miért kell neki remegni ebbe az élethelyzetbe? Valami rossz dolgot csinált? Valami rossz dolog történt vele, amit el kellene titkolni? Nem, testvérek, sokkal inkább úgy látom én ezt, hogy ez az asszony azért remeg, mert egy kicsit talán maga is csodálkozik azon, ami történt. Fölbuzdult az ő hite, hogy oda jöjjön, megérintse Jézus csak titokba, de amikor mindez a buzgóság gyümölcsöző gyógyulássá lett, amikor megtörtént az, ami emberileg fölfoghatatlan volt, akkor ez az asszony hirtelen megremegett maga is. Van ebben valami dermesztő és nyugtalanító. Az ember lelkiismeretének a nyugtalansága ez, ennek az asszonynak is a lelkiismerete bemozdul. Mondhatnánk azt, hogy mintha azt mondaná, hogy ezt magam se gondoltam volna komolyan. Hát már annyit áldoztam az egészségemért. Ha belefért ez, hogy most Jézust is megérintem, ezért még fizetni se kell. De mikor meggyógyul, akkor beleremeg abba, hogy ez működik. Hogy ez működik. Hogy ez így van. És Jézus előhívja őt. Miért? Mert megszületett ebbe az asszonyba valami hit a Szentlélek által, de ezt a hitet nevelni és növelni kell. És Jézus nem csak előidézi a hitet, hanem nevelgeti is, nagy szeretette és kegyelemmel. És gondozza ezt az asszonyt. Ő talán elmenne a tömegben, ahogy jött csöndesen, névtelenül, talán el is tűnne onnan, de Jézus ezt nem engedi, mert az a hit talán akkor örökre olyan picurka maradna. És ahogy nem természetes dolog az, ha egy megszületett gyermek nem növekszik, úgy az sem természetes dolog, testvérek, hogyha a megszületett hit mindig csak ugyan akkora marad az életünkbe. Ha egy gyermeket szeretnénk nevelni, meg növelni, akkor etetjük és gondozzuk, ápoljuk. Ezek az alapvető külső feltételek. És Jézus ugyanezt teszi ennek az asszonynak a hitével, de ugyanezt teszi Jairussal is. Hiszen miközben bíbelődik Jézus az asszonnyal, jön a rossz hír, meghalt a gyermek, nem kell Jézust fárasztani. Nem Jézusnak mondják, de Jézus meghallja, mert ő ura a helyzetnek, pontosan tudja, hogy mi zajlik körülötte. És mit olvasunk? Azt mondja Jairusnak, akinek itt ért véget a hite, mert megfogalmazta ő maga, hogy a benne született bizalom meddig ér el. Ő is azért jött Jézushoz, mert a Szentlélek erre indította őt, hallotta ő az Ószövetség történeteit ott a zsinagógában. Előnyösebb helyzetben volt, mint az asszony. Tudta azt Jézusról, hogyha ez próféta, akkor talán van ereje, mint a régi prófétáknak. Azok is tudtak csodákat tenni. De csak odáig terjedt el ennek a Jairusnak is a hite, amit ő maga kimondott, hogy jöjj Jézus, az én kislányom a halálán van, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon. Na idáig ért Jairusnak az a kezdődő kis hite, hogy jöjj Jézus, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon. De nem terjedt el a hite odáig, hogy Jézus azokon is tud segíteni, akiket már halottnak nyilvánítanak. Eddig nem terjedt el a hite. És milyen csodálatos dolog az, hogy ott, ahol Jairus számításai véget érnek, mert most csak ekkora benne a hit, ott Jézus közbelép, és hogyan növeli Jairus hitét? Azt mondja Jairusnak, amit olvastam itt közöttetek, ne félj, csak higgy. Testvérek, olyan ez, mint amikor a hamvadó tűzre ráfújunk, vagy ahogy szokta a közmondás mondani, hogy olajozzuk a tüzet, és az, ami éppen kihamvadni tűnik, az hirtelen csak lángra kap. És Jézus ezt teszi. Ott a vége Jairus hitének, Jézus meg rálehel az ő lelkével. Én ébresztettem benned a bizalmat, Jairus. Nem csak arra, hogy meg tudlak gyógyítani, hanem most, ahol véget érnek a te számításaid, én jelzem, hogy ura vagyok a helyzetnek, és van tovább. Ne félj, csak higgy. És tudjátok, mi az elgondolkoztató, és miért ugrunk át ezeken a dolgokon nagyon könnyedén? Azért, testvérek, mert Jézus ezt az ő erősítését, ahogyan a hitet megerősíti, táplálja és növeli ezekben az emberekben, végtelen egyszerű módon teszi. És ez a végtelen egyszerű mód az ő szava és az ő igéje. Az ő szava és az ő igéje. Olyan csodálatos dolog az, testvérek, hogy Jézus ezt használja föl. Azt a szót és azt az igét, amit hirdetünk 2000 éve, és ami hirdettetett Jézus előtt is. Az emberek mit szoktak mondani, hogy hiszek, ha látok. Hiszek, ha lesz csoda. Ha az Isten ezt megteszi, majd én még hálásabb leszek neki. De Jézus mit tesz, testvérek? Azokkal, akikbe a hitet fölébresztette, azokkal az ő igéje erejével bánik, és az igéje által növeli az ő hitüket, és pecsételi meg a tapasztalatukat. Olyan csodálatos dolog ez, ahogy Jézus nem csak megszül bennünk valamit, és aztán magunkra hagy bennünket, hanem kíséri a mi életünket. Testvérek, akik Jézus Krisztus gyermekeivé lettek, akiknek az Úr az igaz hitet fölébresztette a szívükbe, soha nem gondolhatják azt, hogy Jézus magukra fogja őket hagyni. Végképp nem gondolkozhatnak úgy, hogy Jézus el fogja őket taposni. Hogy Jézus majd kirekeszti őket végül az ő országából, szeretetéből és kegyelméből. Mert Jézus pontosan arról tesz itt bizonyságot, hogy nem csak fölébreszti bennünk mennyei akaratával és erejével a bizalmat, hanem növeli és végig kísér bennünket az útunkon. Téged is kísér. Ne gondold azt, hogy elhagyott, ne gondold azt, hogy nem kell lesz neki, mert ő az, aki a megrepett nádat nem töri el, és ő az, aki a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő az, akiről az apostola Filippi levél első fejezetének 6. versében így tesz bizonyságot. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztusnak napjáig. Hát ez az a Jézus, akit hirdetek, és ez az a Jézus, akiben bizalmad lehet. Mert nem csak ismeri a helyzetedet, és nem azért nyugodt pusztán, mert tudja a jövőt, hanem azért, mert a kezébe vett téged, igaz hittel ajándékozott meg, és ez legyen neked garancia arra, hogy ő ezt a hitet föl fogja nevelni benned. Bízzál benne. Ez lehet az alapja a mi Isten felé való bizalmunknak. Az emberek olykor megszülnek gyermekeket utcára, a semmire, az árvaházra, és elvetik maguktól. Jézus nem ilyen. Jézus nem ilyen. A harmadik dolog, amire röviden fölhívom még a figyelmeteket, szintén egy olyan tény, ami ott van ebben a történetben, de átsiklunk fölötte, vagy talán éppen értetlenkedünk. Hiszen amikor Jézus megteszi az ő csodáját, és feltámasztja Jairus kétségen kívül halott leányát, akkor Jézus többet tesz, mint amit kinéznek belőle, vagy mint amit elvárnak tőle. Nem csak azzal tesz többet, hogy feltámasztja ezt a leányzót, hogy visszaadja ennek az asszonynak az egészségét, hanem van itt egy érdekes dolog, az, hogy miután ezt megteszi, azt mondja a szülőknek, ne beszéljenek erről. Ne beszéljenek erről. Hát nem arra gondolnánk, hogy az volna logikus, hogy jó reklám ez, jó referencia. Jézus jól mutat a portfóliódba. Egy meggyógyított asszony, egy feltámasztott leányzó, hát ezt nem lehet kihagyni. Ezt oda kell tenni a neved mellé. És Jézus azt mondja, ne beszéljetek róla. Mi ez? Valami álszerénység? Jézus részéről? Valami furcsa kegyesség ez Jézus részéről? Testvérek, nem. Hanem Jézus azt akarja, hogy az emberek megértsék azt, hogy ő sokkal többre képes ennél. Amikor a konfirmációs kátét tanuljuk a gyerekekkel, és itt szoktak a gyülekezet előtt is vizsgázni, akkor elhangzik ez a kérdés is, hogy mi volt Jézus legnagyobb csodája. És erre az a válasz, hogy az ő legnagyobb csodája a feltámadása volt. A halál feletti győzelme, az ő saját föltámadása. Testvérek, nem a földi élet ideig, óráig történő rehabilitálása, pofozgatása a legnagyobb csodája Jézusnak, amit tett és amit tesz, hanem a halál legyőzése, az örök élet a legnagyobb csoda, amely Jézus nevéhez fűzhető. Amikor megkérdezzük, hogy miért tiltotta meg Jézus, hogy beszéljenek erről az ő csodájáról, akkor ebben nem valami álkegyesség van, nem is valami olyan szerénység, hanem egészen egyszerűen az a célzatos dolog, hogy Jézus nem akar csak egy földi orvos, jótékonykodó, humanista képében megjelenni az emberek előtt. Bár az emberek ezt várják tőle, és az emberek ezzel is megelégednének, hogy csak gyógyítson meg egy évre, két évre, csak adjon gazdagságot, csak kísérje az enyém életét. Mi ezzel is megelégednénk. De Jézus nem akar csak ennyi lenni, azért, mert nála sokkal több van ennél, és tőle sokkal több nyerhető ennél. És ő a legtöbbet akarja adni, az örök életet akarja adni. Jézus nem akarta azt, hogy Palesztinában az a hír keljen, hogy ő a csoda próféta. Az embereknek elég lett volna ennyi. De Jézus tudta, hogy én nálam sokkal nagyobb kincs van letéve, amit én meg akarok osztani az én népemmel és az enyéimmel. Testvérek, Jézus a múlhatatlan és az örök életet hozta el nekünk, és ennek a fényében teljesen más a múlandó élet minden színe és történése. Akinek nincsen jövője az Isten országában, az csak úgy látja a földit, hogy az a mentő, abba kell belekapaszkodni. Ami az enyém itt most, ebben az órában, hát az tart a felszínen. Aki tudja, hogy Jézus az örök életet szerezte meg neki, az máshogy néz ám a földi élet minden dolgára. Mert abban a fényben a földieknek teljesen más színe és színezete van. Jézus ezt akarja, hogy őt úgy ismerjék meg az emberek, mint aki a legtöbbet, a legnagyobbat és a legelérhetetlenebbet hozta el nekik, az örök életet. Testvérem, nem tudom, hogy te mit vársz Jézus Krisztustól, te mennyibe kalkulálod Jézus Krisztust? Talán neked is csak a földi élet egy-két apró dolga kellene Jézustól, de Jézus téged is és engem is vezet a legnagyobb felé, az örök élet felé. Nem akarja azt, hogy ő csak egy skatujából kihúzható, egy edényből dörzsöléssel előcsalogatható csoda szellem és csoda lény legyen az életünkbe. Mi ezzel is megelégednénk. Van, amikor jó megy a szekér, akkor nem kell Jézus, elcsomagoljuk. Amikor nem mennek jól a dolgok, akkor hirtelen előrántjuk. Jézus nem akar ez lenni, ő több akar lenni. És erre emlékeztet téged és engem, ura a helyzetünknek, múltunknak, jelenünknek, jövőnknek, nem csak hív bennünket a hitre, hanem kísér, felnevel bennünket a hitben, és emlékeztet bennünket arra, hogy a legtöbbet adta nekünk. Az örök életet szerezte meg neked és nekem, és minden dolgunkat, ami itt a földön történik, ennek a fényében kell nekünk mérlegelnünk. Ennek a fényében kell nekünk értékelnünk. Segítsen az Úr bennünket, hogy miközben talán újra olvassuk otthon ezt a történetet, megértsük azt, hogy Jézus velünk is ezt akarja tenni. Sokan vagyunk, sokféle élethelyzetből, sokféle természettel, de Jézus egyformán bánik velünk. És ebben az a legcsodálatosabb, testvérek, hogy ő azt adja mindannyiunknak, és azt cselekszi mindannyiunkkal, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Soha ne felejtsük el ezért őt dicsőíteni, őt hittel, alázattal követni, és ahol ő békességes, ott maradjon meg a mi békességünk is. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 77. Zsoltárunk 8. versét énekeljük. A 77. Zsoltárunk 8. verse így kezdődik. Ó, erős és kegyes Isten! foglalva helyünket, imádkozzunk. Magasztalunk téged azért, Úr Jézus Krisztus, mert a legtöbbet és a legnagyobbat szerezted meg nekünk, amihez föl nem érhetnénk, az örök életet, az Atyával való békességet, a te országodba való bemenetelt, ahol oly előrelátóan helyet készítesz mindazoknak, akiket szerettél és szeretsz. Köszönjük te neked ezt a végtelenül személyre szabott és mégis mindannyiunk felé egyformán megnyilvánuló jó akaratodat. Köszönjük te neked azt, hogy ismered a mi helyzetünket, és tudod a mi jövőnket is. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket nyugtatni, hiszen ha megszerezted nekünk az örök életet, mit ne volnál képes megtenni azért, hogy bennünket oda vezessél és oda kísérjél? És mit ne volnál képes megadni nekünk, ami igazán javunkat szolgálja? Köszönjük te neked, hogy leginkább hitünket akarod növelni, amely által átsegítesz bennünket a földi élet minden nehézségén, amely által örömtelivé teszed a mi életünket itt a földön. Ezért kérünk a tanítványokkal együtt arra, növeld a mi hitünket, amelyet lángra lobbantottál és felébresztettél bennünk. És köszönjük is te neked, hogy te gondozod azt, amit elültettél. Légy áldott ezért, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked az utat, amelyen járattál bennünket. És köszönjük, hogyha a mi hitünk és bizalmunk te feléd már mélyebb, annál, mint amikor elindultunk te veled, te hozzád és a te követésedben. Nyugtalaníts bennünket, ha mi hitünk még mindig gyermetek volna, és segíts megértenünk azt, hogy te tovább szeretnél bennünket vezetni. Így táplálj egyen-egyenként mindannyiunkat, bátoríts és buzdíts bennünket, hogy tőled el ne szakadjunk, tőled el ne térjünk, hanem nálad és te benned találjuk meg életünknek örömét, bizalmát, békességünket és nyugodalmunkat. Így légy és maradj mindannyiunk őrizője, vezető pásztora. Amen.